Kegyelemlékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ünnepi Isten tiszteletünk kezdetén dicsérjük Istenünket, keressük meg és énekeljük a 187. dicséretet. A 187. dicséretet énekeljük, a 187. dicséret első verse így kezdődik, e húsvét ünnepében. Istenünket, a 440. dicséretet énekeljük. A 440. dicséretnek az első és második versét. Az első vers így kezdődik, jel lássuk az Úr keresztjét, melyet felvett érettünk.
Thank you.
segítségünk és ünnepi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Mindenek előtt hálatelt szívvel jövünk eléd, megváltó Úrunk, hogy Te felvetted a Golgota keresztjét nagypénteken, végigvitted, meghaltál ott, de harmadnapra minden beteljesedett, amit Te ígértél és mondtál, mert feltámadtál. Köszönjük húsvét hajnalát, köszönjük húsvét vasárnapját, amikor rátekinthetünk arra a csodára, amelyben minket is részeltetni akarsz, hogy majd egyszer, ha a földi porsátorunk lebomlik, és elindul a mindenélők útján, akkor tudjunk mibe kapaszkodni, mibe reménykedni, miben hinni, hogy aki Krisztusban van, az új teremtésé lehet. Köszönjük húsvét reménységét, örömét, amelyik átjárhatja a lelkünket, szívünket. Hogy Te akaratod szerint mindig van újrakezdési lehetősége az emberi életnek, a természetnek, ennek a világnak, ameddig úgy nem döntesz, hogy elég. Öleld át ezzel a reménységgel most ezt a járvány sújtotta világot, a betegeket, a kórházi ágyak mellett dolgozókat, a nyomorúságban élőket. És fordítsd a mi értelmünket, lelkünket, szívünket húsvét igazságának, csodájához, hogy személyes meggyőződéssel hadd tudjuk vallani, hogy Te ma is élsz, és élni fogsz közöttünk. Jöjj hát közénk lelked által, és mutasd meg jelen valóságodat, ígéreted szerint. Amen. A húsvéti evangéliumot, testvéreim, a Lukács írása szerinti evangélium 24. részéből olvasom, az első 12 versből. A hét első napján pedig kora hajnalban elmentek a sírhoz, és magukkal vitték az elkészített illatszereket. A követ a sírbolt elől elhengerítve találták, és mikor bementek, nem találták az Úr Jézus testét. Amikor emiatt tanástalanul álltak, ímé két férfi lépett hozzájuk fénylő ruhában. Az asszonyok megrémültek, és a földre szegezték tekintetüket, de azok így szóltak hozzájuk, miért keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. Emlékezzetek vissza, megmondta nektek még Galileában, hogy az ember fiának bűnös emberek kezébe kell adatnia és megfeszítetnie, de a harmadik napon fel kell támadnia. Ekkor visszaemlékeztek szavaira. És visszatérve a sírtól, hírül adták mindezt a 11-nek és a többieknek. A magdalai Mária, Johanna, valamint Jakab anyja Mária és más velük lévő asszonyok elmondták mindezt az apostoloknak. De ők üres fecsegésnek tartották ezt a beszédet, és nem hittek nekik. Péter azonban felkelt, elfutott a sírhoz, és mikor behajolt, csak a lepedőket látta ott. Erre elment, és csodálkozott magában a történteken. Szeretettel köszöntöm a testvéreket, a gyülekezetet, húsvéti ünnepi istentiszteletünkön. Napok óta foglalkoztat az a gondolat, testvéreim, hogy a húsvéti evangélium üzenetét hogyan lehetne érthetővé tenni a mai ember számára. Mert azt mindannyian tudjuk, hogy mit tanít erről az ünnepről, húsvétról a keresztény tradíció. Ezen a vasárnapon Jézus feltámadt a holtak közül, és látható formában megjelent az asszonyoknak és a tanítványoknak. Igen, testvéreim, ez egy szép múltbeli történet, elbeszélés, amit megörökített a Biblia az utókor számára, hogy ünnepeljék a keresztények Jézus feltámadásának csodáját. Ezt tesszük ma is. Naptár szerint is minden évben összegyűlünk, és húsvét ünnepét ünnepeljük. De az, hogy már 2021-ben ez az egész ünnep mit jelent a ma embere számára, ez már egy óriási kérdés. Hiszen ezt a Biblia alapértelmezését az emberek döntő többsége már vagy nem is ismeri, vagy nem foglalkozik vele. Húsvét ma inkább jelent a közgondolkodás szerint azt a népszokásból álló tavasz köszöntő ünnepet, amely alkalmat ad a locsolásra, a tojásfestésre, a baráti és családi összejövetelekre. Félre ne értse senki, nem a népszokások ellen szeretnék beszélni. Ám a keresztény tradíció már annyira sem kötődik húsvéthoz az emberek tudatában, mint Szenteste és karácsonykor. Ott legalább direkt formában, direkt módon megjelenik Jézus személye. De húsvétkor szinte már alig-alig. Én is sokszor hallottam már, és tegnap is mesélte valaki, amikor az emberek elköszönnek egymástól ezen a napon, akkor nem azt mondják, hogy áldott ünnepet, áldott húsvétot, hanem azt mondják, boldog nyuszit. Itt tart a mai világ. Véleményem szerint, és nem elítélni szeretném az embereket, azért van ez így, mert az ember a karácsonyi születéssel még csak-csak tud mit kezdeni. De a húsvéti ünnepkör kereszt halálához és húsvéti feltámadásához nem tud igazán kapcsolódni. Mit kezdjek én egy olyan elbeszéléssel, ami azt írja nekünk, hogy feltámad egy halott? Ráadásul ennek a hitelességét néhány asszony és tanítvány állítása alapozza meg. Lehet, hogy régen a középkorban még elhitték ezt az emberek, de ma már. Ki tudja ezt megalapozottnak elfogadni és igazságként rátekinteni? Véleményem szerint ezért válik problémássá a mai ember számára húsvét értelmezése. Pedig ez az ünnep, ha igaz az üzenete, ha igaz a Biblia híradása, akkor az emberi élet leginkább és legérdekesebb, izgalmasabb kérdéseire adhat megnyugtató válaszokat. Ha Jézus tételezzük fel, most gondolkozzunk a köz fejével. Ha Jézus valóban feltámadt és megjelent a tanítványoknak, akkor tényleg legyőzte a halált. Akkor ő tényleg Isten volt. És akkor úgy, ahogy ő megmondta, mi is részesei lehetünk ennek. Akkor nekünk sem kell félni a haláltól, attól a pillanattól, amikor itt végleg lezárul a szemünk, mert akkor előttünk is kinyílhat az az út, amiről Jézus oly sokat beszélt, és előtte kinyílt húsvétkor. Tegyük hát fel a kérdést az ige alapján, a húsvéti evangélium alapján, hogy mit kell gondolnunk 2021-ben erről az ünnepről. Hogyan válhat valósággá az ünnep üzenete az életemben? És ami nagyon izgalmas kérdés, hogyan tapasztalhatom meg én, hogy ez a Jézus valóban él? És nem csak a keresztények mondják. Mit kellene tudnunk és gondolnunk az ünnepről? Testvéreim, legelőször azt kell tisztázni és látni alapigazságként, hogy az élet tud győzni a halál felett. Elmondom még egyszer. Abból induljunk ki, hogy mit kell tudni az ünnepről, hogy az élet tud győzni a halál felett. Erről tesznek bizonyságot az angyalok, a sírhoz érkező asszonyoknak. Azt mondják neki, miért keresitek a holtak közt azt, aki él? Na de bocsánat, hát nagypéntek estéjén eltemették ezt a Jézust. Nagypéntek estéjén meghalt a kereszten, a halottak hova valók? A temetőbe. És azt mondják az angyalok, hogy itt nem fogjátok megtalálni azt, aki meghalt, mert az feltámadott. Testvéreim, itt van az első probléma a mai kor emberének, az az alapgondolata, hogy ez az angyali igazság pont fordítva működik a világban. A halál győzi le előbb-utóbb az életet. És ez egy olyan igazság, amit nem lehet változtatni. Figyeljétek meg, hogy miért értelmezzük így ezt az egészet. Hát minden reggel, amikor belenézel a tükörbe, látod a magad és a másik öregedését, igaz? Minden nap, ahogy haladsz előre az életedbe, tapasztalod azt, hogy az életed szorongatja az elmúlás. Minden régi fénykép elővételekor azt fogod észrevenni, Úristen, 10 év alatt mennyit öregedtem. Természetesen megvan ennek a megtapasztalt és megélt valósága, hogy az ember azt gondolja, a halál fog győzni az élet felett. Mindannyian álltunk már koporsó mellett, mikor egy-egy szerettünket elkísértük utolsó földi útjára. És átéreztük ennek az egzisztenciális fájdalmát. Hogy akármennyire szerettem volna életben tartani, könyörögni azért, hogy még ne a halál győzzön. Mégis a halál legyőzte az életet. De testvéreim, és itt van az örömhír, a Biblia, a húsvéti evangélium, pont fordítva látja, és értelmezi ezt az egész kérdést. Pont fordítva látja. Pont fordítva üzeni, hogy az isteni élet az, amely egyedül képes legyőzni a halált. Na, innentől kezdve izgalmas ez a kérdés. Vagyis aki elhiszi, elfogadja azt, hogy a Bibliának igaza van, annak megváltozik az élet alapértelmezése. És nem csak azt látja, amit minden nap lát a fizikális szemével a tükörbe, hogy az életet legyőzi a halál, hanem azt is láthatja, hogy az isteni élet győzhet a halál felett. Igaz, hogy egyszer meg kell halnom, mint a Jézusnak is meg kellett halnia nagypénteken, de, És itt jön a fordulat. Egyszer majd feltámadok, úgy, ahogyan Jézus is feltámadt a halálból, húsvét hajnalán. Na ezért lehetünk boldogok. Ezért lehetünk hálásak. Ezért a legnagyobb ünnep húsvét. És ezért óriási kár, hogy ma az emberek addig jutnak, hogy boldog nyuszit, hogy locsoljunk és tojást vessünk. A mai alap értelmezés arra kényszeríti az embert, és oly nehéz ebből kimászni. Oly nehéz ezt másként értelmezni. Gyűjts, harácsolj, dolgozz, és azt a pár évtized, amit eltöltesz itt a földön, minél kényelmesebben és biztonságosabban. Rendezd be önmagadnak. Mondhatnám így is. Légy hedonista, légy felhasználó globalista, és abban a pár évtizedben, amit élsz, légy boldog. Igen, ám csak ez az alap nem változik. Hogy hiába vagy boldog, hiába gyűjtesz mindent, hiába érzed jól magad a bőrödbe, minden nap látod, hogy az életed fölött egy napon győzni fog a halál. Kedves testvéreim, hogy a bibliai példát is hadd hozzak ennek az egésznek az értelmezésére. Mindenki emlékszik Jóbra, a Biblia nagy szenvedő alakjára. Erről az emberről mindent el lehet mondani, csak azt nem, hogy ő szerencsés lett volna. Gondoljuk végig, ez az ember szolgalmasan, becsületesen élt, dolgozott, nevelte a gyermekeit, és arra gondolt, hogy ezt a pár évtizedet olyan szépen berendezi. Sőt, a Biblia is azt mondja róla, jó ember volt ez a Jób. Az egyszer csak ketté tört az élete. Egy napon megfordul minden, és figyeljétek meg, hogy nem kezd el zúgolódni, nem kezd el lázadozni, hanem eljut erre az alapértelmezésre, hogy az isteni élet győzhet a halál felett, az elmúlás felett, az összeomlott emberi élet felett. És azt mondja, tudom, az én megváltóm él, és az én porom felett egyszer megáll. És akkor újra kezdődik minden. Ez történt meg vele. Kedves testvéreim, Jób életének csupán annyi volt a titka, hogy az Isten építhetett egy sziklaszilárd alapot, amin semmi nem változtathatott. Se szerencse, se szerencsétlenség. Se sok pénz, se szegénység. Se öröm és egészség, se betegség. Mert ez a meggyőződés tartotta, éltette, és megőrizte, hogy az isteni élet egyszer győzhet a halál felett. Hogyan is válhat ez valósággá számomra? Testvéreim, ha meghallom, elfogadom, elhiszem, és meglátom ennek az isteni világnak üzenetét. Bonyolultnak tűnik, de egyáltalán nem az. Figyeljétek meg, mit mondanak az angyalok, az asszonyoknak. Emlékezzetek vissza, mit mondott nektek. Annyit jelent ez, testvérem, hogy figyeljetek arra, amit Jézus előre megmondott. Figyeljetek arra, amit ő kijelentett. Mert az Isten igéje az, Jézus igéje az, bármennyire próbálják ezt a könyvet lejáratni, tönkretenni, megkérdőjelezni. Az egyedüli hatalom ezen a világon, amelyik még mindig hordozza Isten üzenetét. Emlékezzetek vissza. Mert az ige olyan, és ezt tavasszal megint nem kell senkinek magyaráznom, mint a jó földbe elültetett mag, amelyik egyszer csak kibújik, szárba szökken, élni kezd, és azt veszed észre, hogy eddig semmi nem volt, ilyen a lelked. Semmi az életnek nyomát nem lehetett látni. Egyszer csak valami csoda, elkezd életre kelni. Ennek a mai világnak az a legnagyobb baj, a testvéreim, hogy az isteni élet magja nem hullhat a szívébe. Eltolta magától az igét. Pedig a Szentírás egyértelművé teszi, a hit hallásból van, Isten igéje által. Ilyen egyszerű. Emlékezz. Fogd az igét, engedd, hogy az Isten az ige magjait hullajtsa az életedbe. És amíg most nem is látszódik semmi, akkor is egy dolgot tudj. A mag, ha jó földbe hullott, egyszer életre kell benned is. Ugyanezt csinálják ám a hitetlenség gyártók is. Ugyanezt. Figyeljétek meg, annyiszor elmondták az állítólag okos, nagy tudós emberek, annyit súlykolták a természettudósok, a filozófusok, a politikusok, hogy ez a Biblia, ez egy mese, ez egy legenda. Az ember eljutott odáig, ha ennyit mondják, biztos igazuk van. De fordítsd meg. Figyeljétek meg, amit Jézus megmondott, mind igazzá lett. Ha csak az elmúlt hét igéjét nézzük. Hétfőn az előkészítőm, arról volt szó, hogy megmondja előre, hogy Péter meg fogja tagadni, és úgy történik, mert Péter megtagadja. Előre elmondja János evangéliumában, hogy én vagyok az út és az élet, és elmegyek előre, hogy helyet készítsek. Így történt, így történt. Virágvasárnap elmondta, hogy Jeruzsálem el fog pusztulni. Bekövetkezett, történelmi tény. Bekövetkezett. Nagypénteken elmondta, hogy meg kell halnia. Így történt. Így történt. Megmondta előre, hogy föl fog támadni. Így történt. Bizony így történt. Engedd, hogy addig mondja neked az Isten. Addig beszéljen veled, addig hintsi a magot, míg egyszer az életedben igazsággá lesz, amit most el sem tudsz képzelni, hogy az isteni élet legyőzi a halált a lelkedben. Emlékezz hát. Milyen érdekes, csak hogy lásd az egész folyamatot, lássuk az egész folyamatot. Ekkor visszaemlékeztek szavaira, és visszatértek a sírtól. Mert tudjátok, mire jöttek rá? Hogy valóban rossz helyen keresték Jézust. Nincs a sírban. Ő nem halott. Ő él. Rájöttek, hogy Jézus nem lehet a holtak között megtalálni. Ezért az ő igéje, az ő szava a leghitelesebb és legtisztább forrás, amire építhetsz egy életet. Emberek jönnek, mennek, ígéretek, filozófiák jönnek, mennek, igazságok jönnek, újraíródnak. De ez az egy, hogy Jézus él. Ez mindörökre igaz. Ha ez mind így van, akkor már csak egy kérdés maradt. Hogyan tapasztalhatod meg te, hogy Jézus valóban él? Az biztos, testvéreim, hogy mi nem érinthetjük meg úgy, ahogy Tamás szerette volna megérinteni Jézust. Ám hadd mondjam el, hogy ez nem is győzne meg bennünket. Tamás sem azt győzte meg. De egy pillanatra játszunk el a gondolattal, ma valaki elénk állna, ilyen úgy, ahogy le van festve Jézus, hófehér ruhába, szakállal, és azt mondja, hogy én vagyok Jézus. Tessék, kívánt ez a világ, kívántad, hogy lássál engem, itt állok előtted, fogj meg, érints meg. Elhinnéd, hogy ő Jézus? Hány ember, hány hír jelenne meg a Facebookon, és mindenhol, hogy az óriási csalás, amelyel próbálkoznak a keresztények, lelepleződött. Jézus nem a fizikális érintés fogja bebizonyítani neked. Nem hitték el a keresztreverő farizeusok sem, hogy Jézus kicsoda. Pedig ők minden nap látták, hallották a hangját. Meg is érinthették, ha akarták. Jézus valóságának megtapasztalása csak a személyes meggyőződés alapján születik. A személyes meggyőződés. Ez ma megint egy olyan fogalom, amit a mai világ nem tud értelmezni. Figyeljétek meg, a meggyőződések ma hogy születnek? Közhangulat, közvélemény, média. Nem így van. A hit világában nem így van. Személyes meggyőződés. Azt olvashatjuk, hogy a tanítványok előtt üres fecsegésnek tűnt az asszonyok beszéde. Annyira jellemzőkép, nem? Tehát elmennek vissza, mondják boldogan, képzeljétek, Jézus feltámad. Ülnek az okos tanítványok, és azt mondják, ugyan már. Ezek az asszonyok beszélnek össze-vissza mindent. Ám figyeljünk egy fontos részletre, ami elvezethet téged is a személyes meggyőződéshez. Azt olvassuk, Péter azonban felkelt, és elfutott a sírhoz. Vagyis neked kell elindulnod ezen az úton. Neked kell erőt venni magadon. Neked kell legyőzni a hitetlenségedet, és az első lépést megtenned, és elmenni a sírhoz. Ezt felejti el sok ember. Azt gondolja, ha az Isten akar valamit tőlem, akkor keressen meg. Találjon meg, de sok emberrel beszéltem már, akik ezt mondják. Ha akar tőlem valamit, majd üzenjem. Mutassa meg, hogy ő valóság. Szeretném jelezni. Minden felkiáltó jel az életedben. Mint ami ma a világnak a járvány. Az pont ilyen üzenet, hogy az Isten keres. De csak a magunk fejével gondolkodva. Mondjátok meg, kinek fontos, hogy az életébe még itt megszülessen az isteni élet, amely legyőzheti a halált. Nem nekünk. Nem neked. Nem nekem. Nekünk, neked és nekem, akik egy pár évtized múlva meghalunk, nekünk fontos tudni, hogy van-e húsvéti reménység. Van-e húsvéti reménység az életünkben? Vagyis nem fog végleg elnyelni bennünket egy megásott sírgödör, hanem egyszer csak az életemben igazzá lesz az, ami húsvét hajnalán történt, ami Lázár sírjánál történt. Hogy ez az élő Jézus megáll melletted. Ott, a sírhantod mellett, a poraid mellett, és azt fogja mondani, hogy élj, és te élni fogsz, ha hiszel idben. Akkor a butaság arra várni, hogy majd, ha az Isten akar valamit megkeres, az Isten már számos módon rengetegszer keresett téged. Ő akar szólítgatni téged, és ő szólítgatott, mint a síró Máriát, hitetlenkedő Tamást, vagy a tagadó Pétert. És most is ő fog megszólítani, amikor otthon megtöröd a kenyeret, amikor a családoddal leülsz egy asztalhoz, és fogod a kenyeret, és veszed a bort, az úrvacsorát, és ő fogja munkálni benned. Hogy az a mag, amit ültet beléd, az egyszer csak szárba szökkenjen. Hogy legyen hited. Hadd fejezzem be azzal, testvéreim, húsvét ünnepének üzenetére. Nagy szüksége van minden embernek. Meggyőződésem, hogy neked is. Még akkor is, ha most ezt nem így látja, vagy éppen gondolja. Mindenki életében eljön majd az a pillanat, amikor kardinális kérdéssé válik, isteni élet legyőzheti a halálodat. Ezért fontos. Vedd a fáradtságot, és menj el a sírhoz, mint Péter. Nézd be! Lásd, hogy nincs ott, és csodálkozz el a dolgokon, ahogy ő, egy a lényeg, kezdjen el benned munkálkodni. Mert ahogy tavasszul a természet újra éledését, nem állíthatja meg semmi. Olyan csoda ez, nem? Minden virág szárba szökken, minden fa virágozni kezd. Az életet, az isteni életet nem győzheti le a halál. Legyen így a te életedben is. Mert akkor igazzá lesz, hogy benned is Jézus él. Imádkozzunk. Köszönjük ezt az igét neked. Köszönjük, hogy ezt munkálod az életünkbe, ezt munkálod közösségünkbe, és meggyőződésünk szerint ebben a világban is, hogy a felkiáltó jelek végre elegek legyenek, hogy reménység, erő, hit, bizonyosság költözön az életünkbe, a szívünkbe, arról, hogy te élsz. olyan jó látni, olyan jó tudni, olyan jó megtapasztalni, hogy te valóság vagy, aki lelked által itt vagy bennünk és közöttünk, aki szeretsz minket, aki feláldozta önmagát érettünk, hogy nekünk életünk lehessen. Attól, hogy hadd teljen meg a mi szívünk, hittel, reménységgel és hálaadással. Áld meg most otthonainkat, az otthon templomait, ahol majd most összegyűlve megtörjük a kenyeret, és az új szövetség pohárát magunkhoz vesszük. Köszönjük az újrakezdés lehetőségét, és hogy most is átélhetjük. Még egy világjárvány sem állíthat meg téged, hogy a húsvéti örömhír eljusson mi hozzánk. Szenteld meg a mi életünket, és munkálkodj bennünk. Amen. És néhány pillanatig maradjunk csendben, és mondjuk el imádságainkat Istennek. Most mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem a testvéreknek az adakozás lehetőségét. Ünnepi alkalmunkat hirdetem, holnap 11 órakor, ünnep másnapján, ünnepi istentiszteletet közvetítünk. Várunk mindenkit szeretettel erre az alkalomra is. Ahogy láthatjátok is, hogy hirdettük is, megterítettük az Úrnak szent asztalát. Úgy, ahogy mondtuk, ahogy hirdettük, kérem a testvéreket, hogy otthonukban mindenki a maga kis asztalát, úrasztalát terítse meg, és éljen a szent jegyekkel. Az istentiszteleti rendünk szerint, szokásos rendünk szerint fogjuk az úrvacsorai liturgiát végigvenni, és utána itt, akik itt vagyunk, egyenként kijövünk majd, és elvesszük az úri szent jegyeket. Mindenkinek áldott készülődést kívánok otthonaikban is erre az úrvacsorára. Készülve úrvacsoránkra a 436. dicséretnek énekeljük az első és második versét. A 436. dicséret első verse így kezdődik: örülj szívem, vígadj lelkem.